Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyánktól és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hadd kérdezzem meg, akkor most már lehet énekelni? Jó. Jó, hát kezdjük a második énekkel? Jó. Mi az első énekünk? Mindjárt megnézzük. Van énekünk. Akkor azt énekeljük el, ami ki van vetítve, jó? 386. Helyünket elfoglalva folytassuk az éneklést, a 388-as számú énekünk első és ötödik verseit énekeljük el. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Lukács evangéliumából, az evangélium 16. fejezetéből a 19. verstől a 31. versig.
Volt pedig egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és minden nap nagy lakomát szerzett. És volt egy Lázár nevű koldus, aki fekélyekkel tele ott feküdt a kapuja előtt, és szívesen jól lakott volna a gazdag asztaláról lehullott morzsákkal, de csak a kutyák jöttek, hogy nyalják sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és az angyalok felvitték Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. És amint a pokolban kínok között fölemelte szemeit, látta távolról Ábrahámot és Lázárt annak kebelén. Akkor így kiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy mártsa ujjának hegyét a vízbe, és hűsítse meg nyelvemet, mert gyötrődöm elánkban. Ábrahám pedig azt mondta: Fiam, emlékezz rá, hogy a jókat te megkaptad az életedben, hasonlóképpen Lázár is a rosszakat, neki most vigasztalásban van része, te pedig gyötrődsz. Mindezeken felül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, úgyhogy akik akarnának is innen hozzátok átmenni, nem mehetnek, sem azok onnan hozzánk át nem jöhetnek. Erre így szólt: Kérlek azért, atyám, hogy akkor küldd el őt az apám házához, mert van 5 testvérem, hagyd tegyen nekik bizonyságot, nehogy ők is egy gyötrelem helyére jussanak. Azt mondta neki Ábrahám: Van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Az pedig így szólt: Nem úgy, atyám, Ábrahám, mert ha halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig azt mondta neki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi még őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Eddig olvastuk az igét, testvéreim, imádkozzunk. Magasztalunk és áldunk téged, Urunk, Istenünk, és tele van hálával a mi szívünk, hogy amikor ezen a várakozásteli adventi délelőttön is látjuk a világot, hogy rohannak a beszerzés után, rohannak a földi javak után, nekünk adsz elcsendesedést, adsz megüresedést, azért, hogy befogadhassuk a te igédet, azért, hogy növekedjünk lelkileg. Köszönjük, Úr Jézus, mérhetetlen kegyelmedet és szeretetedet, hogy te nem csak földi javakkal, hanem a lelki gazdagsággal, az örök élettel is megajándékozol bennünket. Megajándékozol azokat, akik hiszünk benned, akik hozzád fordulunk és megvalljuk bűneinket. Urunk, most is megvalljuk, hogy mi olyan sokszor mégis elmegyünk ez az ajándék mellett, azért, mert mi is vágyódunk a testi kívánságaik után, a földi gazdagság után is. Kérünk, üresítsd meg szívünket, hogy befogadjuk a te igédet, és hogy tudjunk a te vigasztalásodba kapaszkodni, hogyha itt a földön vannak nehézségeink, vannak betegségeink, vannak kínjaink, te akkor is velünk vagy, fogod a kezedet, és megáldasz bennünket. Így kérünk, áld meg ezt a délelőttöt, áld meg ünneplésünket, hogy a te igéd eljusson a mi szívünkig. Amen.
A bűnbocsánat igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, az 53. fejezet 6. verséből. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amen. A 229. énekünk első versét énekeljük el. A régi énekeskönyv számozása szerint ez a 287-es számú énekünk első verse. Igéjét az előbb felolvasott szakaszból, Lukács evangéliuma 16. fejezetéből, azon belül is a 22. és 23. versekből olvasom. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta táborról Ábrahámot, és kebelén Lázárt. Amen. Foglaljunk helyet. Advent harmadik vasárnapján vagyunk együtt. Az első vasárnapon elkezdtünk egy rövidebb sorozatot, aminek az összefoglaló címe Jézus eljövetele. Jézus négy különféle eljöveteléről beszélgetünk ezeken az istentiszteleteken. Az első istentiszteletnek a témája Jézus eljövetele a földre, ugye ez maga a karácsony. A második téma Jézus eljövetele az emberi szívbe, tehát amikor megtérünk, amikor hitre jutunk, és a mai délelőttön Jézus eljövetele halálunk óráján. Ugyanis, amikor egy hívő ember meghal, különleges módon találkozik az Úrral, erről fogunk ma délelőtt beszélgetni. Hát először nézzük meg magát a halálnak a tényét. A Biblia úgy beszél a halálról, mint utolsó ellenségről. Sokféle ellenségünk van ebben az életben, amikkel meg kell küzdenünk, ezek közül a legutolsó és a legnagyobb ellenség a halál. Hát először is tegyünk fel egy kérdést, egy sokakat foglalkoztató kérdést, el lehet-e kerülni a halált? A Biblia szerint már volt két ember, aki elkerülte. Az egyiket úgy hívták, hogy Énok. Ő nem sokkal Ádám után élt, a hetedik generációnak a tagja volt, még az özönvíz előtt. Róla azt olvassuk, hogy őszintén szerette Istent, abban a korban talán ő volt a leghűségesebb követője az Úrnak, és Isten egyszer csak magához vette őt. Megkímélte őt a halálnak a fájdalmaitól, közvetlenül magához vette. A másik, akiről olvasunk, és valószínűleg ismertebb számunkra, Illés. Ő pedig Izrael országában élt, a megosztott királyság idején, és mint próféta szolgálta Istent. Róla pedig azt olvassuk, hogy egyik útján egyszer csak megjelent egy tüzes szekér a mennyből, és Isten ezáltal a tüzes szekér által magához ragadta. Őt is megkímélte a halálnak a fájdalmaitól. Hát ők kivételes emberek voltak ilyen értelemben, számukra Isten nagyon különleges ajándékot adott ezáltal, hogy nem kellett átmenniük a halálon. Ugyanakkor azt is olvassuk a Bibliában, hogy rajtuk kívül is lesznek még emberek, akik elkerülik a halált. Miért? Azért, mert amikor Jézus visszajön, hogy ítéletet tartson, akkor lesznek még itt élő emberek. És ezeknek az embereknek nem kell megízlelniük a halált, hanem abban az állapotukban, úgy és ahogy vannak, odaállnak majd Krisztus ítélő széke elé. Tehát eddig két ember volt, aki nem halt meg, de valamikor, nem tudjuk pontosan mikor, amikor Krisztus visszajön, akkor többen is megtapasztalják ezt, hogy mit jelent átmenni ebből az életből az örökkévalóságba, anélkül, hogy meg kellene állnunk a halál nevű megállónál. A többség ugyanakkor, mondhatni az emberiségnek a túlnyomó része, szembe kerül az utolsó ellenséggel, megízleli a halált. Van tapasztalatunk ezzel kapcsolatban bőséggel. Talán azoknak az ágyánál, akiket mi személyesen is láttunk meghalni, rokonaink, barátaink, beteg ágyánál, láttuk azt, hogy sokféleképpen néznek szembe az emberek a halállal. Van, aki megőrzi a méltóságát, és bátran szembenéz vele. Talán ők vannak kevesebben. A többség egyszerűen retteg a haláltól, reszket attól a gondolattól, hogy ezen neki át kell esnie. És azt kell mondjam, hogy ez nem csak a nem hívő emberekre jellemző, akiknek nincs reménységük a folytatást illetően. Ha a Biblia tényleg ellenségként beszél a halálról, az azt jelenti, hogy még ha tudjuk is, mi a folytatás, magával, az eseménnyel, az elmúlással, az ilyen értelemben vett földi elmúlással szembenézni nagyon nehéz egy hívő embernek is. Van, akinek sikerül, és mondom, méltósággal bátran néz vele szembe, de előfordul, hogy a félelem keríti hatalmába az embert. Hát ebben a példázatban előttünk áll két halál, Lázárnak a halála és a gazdag embernek a halála. Egyikről sem olvasunk részleteket. Nincs úgymond egy helyszíni beszámoló, hogy hogyan élték meg ők ezt az eseményt. Azt ugyanakkor tudjuk, hogy Lázár nagyon sokat szenvedett életében. Nagyon szegény volt, az emberek nem segítettek rajta, tele volt betegségekkel, és csak a kutyák jöttek, hogy a sebeit nyaldossák. És tudjuk, hogy ha valaki nagyon sokat szenved az életében, az sokszor már várja a halált. Emlékezzünk Jóbra. Ő is mennyit szenvedett az Ószövetségben. Ő is hányszor imádkozott azért, hogy Uram, vedd el az én életemet. Tehát aki szenved, az sokszor már várja a halált. Valószínűleg Lázár nem rettegve nézett vele szembe, hanem tényleg úgy, mint ami megszabadítja őt a fájdalmaktól, és következik majd valami jobb. Majd gondoljuk át mindannyian, saját magunkra nézve, hogy egyrészt bármelyik nap lehet az utolsó napunk. Nem kell feltétlenül idősnek lenni ahhoz, hogy ez a nap úgymond a küszöbön álló legyen. Bárkivel megtörténhet bármikor. Kimegyünk a templomajtón, lelépünk az úttestről, elüt bennünket egy autó, bármikor megtörténhet. Hogyan állunk ehhez a kérdéshez? Mi is méltósággal, tudva, hogy mi az a reménység, amibe belekapaszkodhatunk, vagy mi is inkább ebben a világban vagyunk itthon, és rettent bennünket az a gondolat, hogy vajon mi következik. Lázár tehát átesett ezen az eseményen, és azt látjuk, hogy elkerült valahova. Na de hova került? Az örökkévalóság, tehát a menny és a pokol, a maga teljességében majd akkor tárul fel, amikor Jézus visszajött, amikor feltámasztotta a halottakat, és megtörtént az ítélet. Akkor majd látjuk a mennyet és a poklot. De most még nem tartunk itt. Most hol vannak a halottak? Van egy kifejezés, amit a teológusok szoktak használni, van egy latin kifejezés is, azzal most nem fárasztok senkit. Az örökkévalóságnak van egy úgynevezett előszobája. Mind a mennyországnak, mind a pokolnak van egy előszobája. Ha valaki ezeknek az előszobáknak valamelyikébe bekerül, az már egyenes út, tehát lehet tudni, mi a folytatás. Ez nem egy nagy közös váró, és majd kiderül, hogy merre tovább. Ha a jobb oldalt választod, akkor menj, ha a bal oldalt, akkor a pokol. Nem. itt életünkben attól függően, hogy hittünk-e az Úrban, vagy nem. Elfogadtuk-e a megváltást, vagy nem. Isten akarata szerint igyekeztünk élni, vagy nem. Kikövezi az utunkat, hogy közvetlenül halálunk után hova kerülünk. Vagy a mennyországnak az előszobájába, vagy a pokolnak az előszobájába. Hát mi a különbség úgymond az előszoba és a végső hely között? Hát az előszoba az egy lelki gyűjtőhely, mondjuk így. Mivel még nem történt meg a test feltámadása, ezért halálunk után mi lelki értelemben kerülünk az Úrhoz, csupán lelki értelemben. Ez is egyfajta közösség, ezért mondjuk, hogy ez is már Jézus eljövetele és vele való találkozás. De itt még csak lelkileg vagyunk ott. Az örömöket is csak lelki értelemben tapasztaljuk meg, ahogyan a pokol előszobájában is lelki értelemben történik még csak szenvedés. Azt kell mondjuk, hogy ez a találkozás az Úrral, a mennyország előszobájáról beszélek, ez egy csodálatos találkozás. Ez sokkal több, mint amit itt ezen a földön bármikor megtapasztalhatunk. Vannak kiemelkedő találkozásaink az Úrral már most is. Megtérésünk pillanatában kialakult a vele való kapcsolatunk. Azóta is vannak olyan esetek, amikor úgy olvasunk Bibliát, és úgy imádkozunk, hogy szinte azt érezzük, hogy itt van mellettünk az Úr, és fogja a kezünket. De ehhez képest a menny előszobájában találkozni az Úrral sokkal több. Ezt mondja erről Pál apostol a Filippiekhez írt levelében, vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. Mondja ezt az a Pál apostol, akinek egyébként nagyon sok öröm volt az életében. Rengeteg gyülekezetet alapított, rengeteg megelevenedést látott, az emberek úgymond szerették, hát persze voltak, akik nem, de nagyon sok szeretet is körülvette őt, és mégis azt mondja, hogy rengeteg élményem dacára mindennél jobb lenne már most Krisztussal lenni. Tehát ő vágyakozott erre az állapotra. Hát ide került maga Lázár. Nehéz volt az élete itt a földön, de meghalt, és abban a pillanatban úgymond Jézus Krisztussal találkozhatott a menny előszobájában. Hát mi történik itt? Mi az, amit látunk Lázár esetében, és mi az, ami ránk nézve is érvényes? Hát az egyik és legelső dolog, hogy az Úr tökéletes vigasztalásban részesít majd minket. Amikor oda kerülünk, az állapotunk általában nem irigylésre méltó. Azt kell mondjam, hogy igencsak összetört állapotban kerül oda a legtöbb ember. Egyrészt van egy fizikai összetörtségünk. Ahogyan az ember halad előre az életkorban, egyre több nyavaja gyötri. Esetleg baleseteknek az eseményeit is hordozza magában. Ha valaki már nagyon sokat élt, akkor általában rengeteg betegséget hordoz, marék számmal veszi a gyógyszereket. Hát ez valóban egy fizikai összetörtség. Nagyon nehéz lehet ezzel együtt élni. Én még nem tapasztaltam ilyen sok mindent, hát már én is érzem, hogy öregszem itt ott, de azért ez még nem az az állapot. De nagyon sokat tapasztaltam már ezzel kapcsolatban, hogy igen, egyre nehezebb, és látom, hogy mit jelent az, aki már sokszor nagy erőbefektetéssel kell egy-két métert is megtennie. Fizikailag nagyon sokszor összetörünk már, mire odaérünk az Úrhoz. És van egy lelki összetörtségünk is. Különböző mértékben természetesen. Lehet, hogy ránézése valakinek úgy sima az élete, kiegyensúlyozott, nincsenek is problémái. Nyilván vannak különbségek, de azt gondolom, hogy mindenkinek vannak összetörtségei is. Mindannyian átéljük, hogy mások okoztak nekünk fájdalmat. Biztosan. Ha most megkérdezném, hogy ki az a három ember, aki a legtöbb fájdalmat okozta nekünk életünkben, valószínűleg nem kellene túl sokat kutakodni, hogy megnevezzük azt a három embert. Talán az lenne a nehéz, hogy csak három embert nevezzünk meg, és ne többet. hordozzuk ezeket a lelki sérüléseket. És hordozzuk azt a terhet is, amikor mi okoztunk másoknak sérülést. Talán ez egy fokkal még rosszabb. Mert hogyha nekünk okoznak sérülést, abból még úgy, ahogy fel tudunk talán állni az Úr segítségével. De amikor mi okozunk másnak sérülést, hát nem biztos, hogy abból a másik fel tud állni. Van-e neki erre erőforrása? Van-e Istene, akibe kapaszkodhat? Nem tudjuk. Sokszor látjuk az eredményt, hogy mit okoztunk más embernek az életében. Hát amikor ezek így gyűlnek az életünkben, amit más okozott, meg amit mi okoztunk, akkor sokszor azt érezzük, hogy igen, Uram, én most már nem azon a szinten vagyok, ahol lehetnék, össze vagyok törve. Tehát sokszor így érkezünk az Úr elé, fizikailag és lelkileg összetörve. Ez nem az a pillanat, amikor azt mondanánk, hogy már tökéletes minden. Ekkor kezdődik el a mi vigasztalásunk. Ekkor kezdődik el a mi helyreállításunk. És ez valóban egy olyan vigasztalás lesz, amit most még elképzelni sem tudunk. Persze vannak ötleteink, de hogy milyen az, amikor az ember teljes mértékben helyreállítatik, ezt most még nem tudjuk elképzelni. Két igeverset olvasunk a szakaszban ezzel kapcsolatban. Meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. És egy verssel később hasonló, a gazdagról van szó, a gazdag látta távolról Ábrahámot, és kebelén Lázárt. Ez egy gyönyörű kép, és ez tulajdonképpen arról szól, hogy az a Lázár, aki sokat szenvedett, most egy olyan ölelésben részesül, ami őt helyreállítja. Hát beszéljünk egy kicsit erről az öleléstől. Kezdjük azzal, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy Ábrahám keble, vagy kebele. Lehet szó szerint is érteni, hogy Ábrahám fogadja az elhunytakat, és jól megölelgeti őket, de nagyon valószínű, hogy nem így kell értelmezni ezt a szakaszt. Miért nem? Hát egyrészt itt még nem történt meg a test feltámadása. Ábrahám és Lázár fizikailag képtelenek lettek volna megölelni egymást. Tehát ez szerintem már önmagában elég ahhoz, hogy lássuk, nem szó szerint kell értelmezni ezt az igét. Másrészt képzeljük el, hogyha Ábrahámra van kiosztva a feladat, hogy minden elhunyt hívőt ölelgessen, hát akkor mennyi idő jut egy hívőnek a megölelésére? Hát elég sok hívő van azért a világon, szinte csak lepacsiznának Ábrahámmal, aztán beállnának valahol a sor végére. Nonsens. Illetve nyilván izgalmas dolog lehet Ábrahámmal találkozni, ugyanakkor itt arról van szó, hogy vigasztalás történik. Lázár itt éppen vigasztalódott. Márpedig igazi vigasztalást egy másik ember, még egy üdvözült ember, egy hithős sem tud. Vigasztalni csak az Isten tud. Tehát ez egy jelképes kifejezés, nem konkrétan Ábrahámra kell gondolni. Ez a zsidóságnak egy költői képe volt, és azt értették ez alatt, hogy aki hitben hal meg, az találkozik az Istennel. Úgymond az Isten öleli meg őt. És ebben az ölelésben megkapja a vigasztalást, a békességet és az örömöt. Tehát ez az Ábrahám keble. Meddig tart ez az ölelés? Amiben végső soron Isten részesíti az elhunyt szenteket. Hát azt olvassuk, hogy amíg a gazdag a pokolban szenved, addig Lázár úgymond ott van Ábrahám kebelén. Meddig tart a szenvedés a pokolban? Örökké. Hogyha ezzel van párhuzamba állítva a mennyei ölelés, akkor erre is azt kell mondjuk, hogy örökké tart. Isten ölelése a menny előszobájában és a mennyben is örökké tart. Nagyon szép már-már profétikus lenyomatát látjuk ennek az ölelésnek a 125. Zsoltárban, ahol ezt olvassuk. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át most és mindörökké. Azt gondolom, hogy mindannyian vettünk már részt olyan ölelésben, ami már-már gyógyító volt. Gyerekként, amikor odaszaladtunk a szüleinkhez, és átöleltek bennünket, vagy egy házastársi ölelés, bármilyen baráti ölelés, amikor tele voltunk görcsökkel, és akkor ott kiengedtünk, ez már-már gyógyító volt. De itt a mennyország előszobájában Jézus Krisztus maga fog átölelni bennünket, és ebben az ölelésben nem kicsit nyugszunk meg, nem kicsit engedünk ki, hanem tökéletes vigasztalásban és helyreállításban lesz részünk. Ez egy olyan reménység, amit csak mi ismerünk. A nem hívő emberek erről nem tudnak semmit. Vagy ha tudnak is róla valamit, nem hiszik el. Túl szép, hogy igaz legyen. Mi azonban ne így gondolkodjunk. A Biblia nem túl szép, hogy igaz legyen, hanem túl szép, de igaz. És fogadjuk el, hogyha oda kerülünk, akkor ebben lesz majd részünk, egy Jézussal való csodálatos találkozásban. És végezetül még valami, ami ott történik, illetve nem történik, de ez már önmagában csodálatos. Az Úr nem engedi, hogy szenvedést lássunk. Nem csak mi magunk személyesen nem szenvedünk, de mi magunk nem is látunk szenvedést. És úgy fogalmaztam meg ezt magamnak, hogy az örökké valóságnak van egy aszimmetriája. Úgy értem ezt, hogy a kárhozottak látni fogják azt, hogy mi történik a mennyben. Tudni fogják, miről maradnak le. A kárhozatnak a szenvedései önmagukban is rettenetesek, de együtt élni azzal a tudattal, hogy mit hagytam ki, hogy hol lehetnék, és milyen életet élhetnék, és erre nincsen semmi esélyem most már, ez teljesen elviselhetetlen. Ez hozzá tartozik a pokolnak a nyomorához. Az üdvözülők azonban úgy tűnik, mentesülnek a kárhozat látványától, úgy is fogalmazhatnánk, hogy a mennyben nincsenek pokolra nyíló ablakok. Honnan lehet ezt tudni? Azt olvassuk ebben a részben, hogy a gazdag, miközben ott szenved a pokolban, látja, mi történik Lázárral, hogy Lázárnak milyen jó dolga van, és odaszól. Megszólítja Ábrahámot, de voltak éppen Lázárral akar ő beszélni, mert amit mond, az Lázárra vonatkozik. Először is azt kéri, hogy Lázár vigyen neki egy kis vizet, és enyhítse a szenvedéseit. Majd pedig azt kéri, hogy ha ez nem lehetséges, akkor legalább Lázár támadjon fel a halottak közül, menjen vissza a földre, és szóljon a rokonainak, meg a barátainak, hogy legalább ők ne jussanak a pokolba. Hogy még idejében megtérjenek, és jó dolguk legyen majd az örökké valóságban. Hát amikor a gazdag mindezt elmondja, akkor szinte azt várnánk, hogy Lázár fog válaszolni, hiszen mindez rá vonatkozik. Sőt, hát Lázárnak már van múltja ezzel a gazdaggal, lenne mit mondania neki. Valószínűleg azt, hogy hát ez nem így lesz, megérdemled azt, amit kaptál, meg a rokonaid is megérdemlik azt, amit kaptak, legalábbis a természetünk szerint ez jönne belőlünk, de minden esetre Lázár lenne úgymond illetékes, hogy válaszoljon ezekre a kérésekre. És azt látjuk, hogy Lázár egy szót sem szól. Valószínűleg nem azért nem szól egy szót sem, mert nem akar, hanem azért, mert itt megint csak egy szimbolikus helyzettel állunk szemben. Tehát, hogyha Ábrahám kebele, Ábrahám ölelése nem konkrétan Ábrahám személyét jelenti, hanem a mennyei jelenlétet, az Istennel való találkozást, a Jézus Krisztussal való ölelést, akkor valószínűleg itt is erről van szó, hogy amikor a gazdag megszólítja Ábrahámot, és Ábrahám válaszol neki, akkor ez azt jelzi, hogy a menny válaszol a pokolnak. Tehát ilyen értelemben van kommunikáció, de nem az egyes üdvözültek és az egyes kárhozottak között. Tehát, hogy az Isten válaszol a kárhozottaknak. Nem tetszik nekik ez a válasz, mert ez nem egy simogató válasz, nem egy kedves válasz. Maximális elutasítás az, amivel itt találkozunk, de hogy a menny válaszol, ugyanakkor a mennyei állampolgárok nem válaszolnak. Nekik nem kell szembesülniük azzal, hogy mi történik a pokolban. Az Isten nem akarja, hogy boldogságunk egét a szenvedés legkisebb felhője is beárnyékolja. Tehát itt áll előttünk ez a történet. Tulajdonképpen egy példázatról van szó. Tehát Jézus úgy vezeti be, mint egy példázatot, de egy olyan példázatot, ami történhetne akár pontosan így is, tehát nem egy tanmese ilyen szempontból. A valóságot leképező példázattal állunk szemben, amiből kiderül, hogy a legtöbben átmegyünk a halálon, akár akarjuk, akár nem. Jobb, ha inkább erre készülünk. Persze tudjuk, hogy bármikor visszajöhet az Úr, és arra is készüljünk, de készüljünk arra is, hogy igen, ezzel valószínűleg szembe kell néznünk, vagy legalábbis jó eséllyel szembe kell néznünk, de amikor ezen túl vagyunk, akkor rögtön találkozunk Jézussal. És amikor vele találkozunk, akkor összetört életünk helyreáll, és többé már nem kell szenvedéssel szembenéznünk. Amen. Válaszoljunk Isten szavára. A 388-as számú énekünk 10. versét énekeljük el. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te minden időben fontosnak tartod, hogy a mi reménységünket tápláld. Urunk, nagy szükségünk van erre, hiszen ezen a világon annyi fájdalommal találkozunk, mi magunk is annyi szomorúságot okozunk önmagunknak is, másoknak is. Valóban ez a bukott világ, mint kártyavár omlik össze. Köszönjük neked, Urunk, azt az erős reménységet, amiről tanítasz bennünket, hogy amikor visszajössz, akkor helyreállítasz mindent, de már azelőtt, ha hitben jártunk és hitben haltunk meg, akkor rögtön hozzád kerülünk, és már is vigasztalásban lesz részünk. Nagyon köszönjük neked, Urunk, ezt a csodálatos reménységet, kérünk, hogy erősíts meg bennünket ebben a hitben, segíts, hogy ne csupán a jelent lássuk, hanem a jövőt is. Köszönjük, hogy velünk vagy, köszönjük neked az adventi időszakot, amikor a te lelked által sok mindenre rámutatsz az életünkben, rámutatsz arra, hogy mennyi minden fontos nekünk, ami valójában egyáltalán nem központi, és mennyi mindent elhanyagolunk, ami viszont lényeges. Kérünk, Urunk, hogy vésd belénk mélyen ezt a tanulságot, segíts elcsendesedni előtted és változni a te közeledben, add, hogy a mi értékrendünk a helyére álljon, hogy a te közeledben már most békességet és örömöt kapjunk. Kérünk, hogy áld meg ezt az adventi időszakot számunkra. És köszönjük, hogy velünk vagy a hétköznapi küzdelmeinkben is, kérünk, erősíts meg bennünket, mutass nekünk utat, segíts, hogy szívvel, lélekkel, hozzád méltó módon fel tudjunk készülni a te születésed ünnepére. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Amen.